How's everyone doing this morning?
Hogy vagytok ma reggel?
Phil actually isn't in Nigeria yet. He's on the way to airport right now to go to Nigeria.
Tehát Phil éppen most van a repülőtére, hogy Nigériába utazzon.
He just got back from Las Vegas to raise some of the support we needed for the ministry.
Most ért éppen vissza Las Vegasból, ahol ugye gyűjtötte az adományokat a szolgálathoz.
Just kidding.
Nem, ez csak vicc. Nem ezért volt.
Anyway, this morning we're going to talk about three kings. We're going to talk about Saul, David, and Solomon. Just briefly look at a few things.
Ma reggel három királyról fogunk szólni, Saulról, Dávidról és Salamonról.
If you'd like to turn to 1 Samuel 13, we're going to be jumping around a bit, but that's where we'll begin.
Néhány igeverset fogunk megnézni néhány helyen a Bibliában. Először 1 Sámuel 13-nál nyissatok.
Really, it's a character study. It's a study in the character of these men.
Tehát ez a ma reggeli tanítás ezeknek a királyoknak a jellemét.
And does character matter in Christianity?
Vajon a kereszténységben számít az, hogy kinek milyen jelleme van?
Well, Paul said of Timothy that he said, you know his proven character.
Pál azt mondta a Timóteusról, a filippiebelieknek, hogy tudjátok, hogy ő milyen megpróbált jellem.
And Paul spoke well of him.
És Pál nagyon nagyra méltatta őt.
Character does matter.
Mert a jellem az igenis számít.
Character speaks of the inner substance of a thing, what it's made of, what it's comprised of.
A jellem az arról szól, hogy a belsőben mi van, hogy miből áll össze.
If I had two chairs up here today.
Ha mondjuk itt most két szék
lenne,
és mind a kettő fából készült.
And one of them was made out of a very strong hardwood.
Az egyiket egy nagyon kemény, nagyon erős fából készítették volna.
And if one, the other was made out of what we call balsa wood. A real light, soft.
A másik meg valami nagyon kis könnyű fából készült.
By appearances they would look the same.
Hogyha a két székre ránéznél, első nézésre egyformának néznek ki.
Does the character of the chair matter?
De és fontos vajon a széknek a jelleme?
Well, if you're over 100 kilos, I'm sure it does. If you try to go sit down in one of those things.
Hogyha 100 kilós lenni, akkor valószínűleg fontos lenne.
One will hold you up, the other will collapse.
Az egyik megtartana, a másik meg összecsuklan alattad.
And God is working in our lives to strengthen the character of our.
Isten munkálkodik az életünkben, hogy a jellemünket, a bensőket megerősítse.
Begin with Saul.
Hogy ma reggel Saul-lal kezdjük ezt a
jelentanulmányt.
Hogyha egy címet mondhatnék Saulról, akkor azt mondanám, hogy Saul a természeti ember.
It's in this chapter, verse 14, that Samuel says God is looking for a man after his own heart.
Itt ebben a részben, a 14. versben mondja azt, hogy Isten az ő szíve szerint való embert keresi.
And he's speaking of David, though it doesn't say it there.
És itt ekkor Dávidra utal, bár nem mondja ki itt a nevét.
Essentially that implies that Saul doesn't have a heart after the things of God.
Ez lehet, hogy ezt valójában azt jelenti, hogy Saulnak nincs meg az a szíve, amit Isten keresett.
Saul is a man after his own heart.
Mert Saul a saját szíve, az ő saját szíve
szerint. Now as we consider him, as we consider him, he really kind of begins pretty good. He begins well.
Tehát ha megnézzük az életét, elég jól indult, elég jó kezdete volt.
The people wanted a king.
Az emberek akartak egy, hogy királyuk
legyen. Israel was crying out, give us a king like the nations around us.
És úgy azt kiáltották Istenhez, hogy adj nekünk is egy királyt, olyat, ami a körülöttünk levő népeknek is van.
Samuel anointed Saul.
Úgyhogy Sámuel volt az, aki felkente Saul királyát.
Saul begins his life with an anointing of the Holy Spirit.
És Saul úgy indul az életében, hogy rajta van a Szentlélek kenete.
He's a man that prophesies the word of God.
Olyan ember volt, aki Isten igéjét profétálta.
He has Samuel as his spiritual counselor in his life, the great prophet Samuel.
És ott volt Sámuel az életében a nagy proféta, aki a lelki vezetője volt, a lelki tanácsadója.
And to his credit, he has early victories in his leading his armies out to battle.
És ezt igenis a javára írhatjuk, hogy a király uralkodása elején igenis volt számos csata, amit ő megnyert.
And yet with all that, if you look at the early chapters of Saul, you never see him waiting upon the Lord.
De mégis, ha megnézed akár az uralkodásának korai éveit is, soha nem olvassuk róla, hogy ő bármikor is az Úrra várt volna.
Now in this chapter 13, in a sense it appears he's waiting upon the Lord. He wants to sacrifice before a battle.
Itt a 13. részben azt olvassuk, hogy minthogyha itt tényleg most várna az Úrra, mert mielőtt csatába megy, szeretne áldozni Istennek.
He has his armies ready and the Philistines have gathered and there's a large gathering and they're ready to battle.
A hadsereg már készen áll a csatára, és körülöttük a filiszteusok nagy serege már ott van.
But Samuel doesn't show up.
De Sámuel nem jelenik meg.
Saul is waiting for him that they first might sacrifice to the Lord before the armies go to battle.
Saul arra vár, hogy Sámuel megjöjjön, hogy az áldozatot be tudja mutatni, mielőtt elindulnak a csatába.
And Saul begins to grow nervous because at the appointed time Samuel doesn't come.
Saul elkezd idegeskedni, mert a megbeszélt időben, időpontban nem jelenik meg Sámuel.
And so basically as it says in verse 8, if you look there.
És a 8. versben, a 13. rész 8. versében
Samuel didn't come to Gilgal and the people were scattered from him. In the middle of verse 8. First Samuel 13.
Sámuel azután várt 7 napig a Sámuel által meghatározott időig, de Sámuel nem érkezett meg Gilgálba. A nép pedig széledezni kezdett tőle.
And then in verse 9 he says, "Well, bring the sacrifice to me."
És akkor azt mondta Saul a 9.
versben,
hogy hozzátok ide nekem az áldozatot, és ő volt az, aki bemutatta az égő áldozatot.
Now Samuel shows up immediately after that.
És ahogy ez megtörtént, Sámuel megjelenik.
He says, "What have you done, Saul?"
És megkérdezi tőle, Saul, mit tettél?
You see, it wasn't for Saul to do a priestly service.
Mert Saulnak nem lehetett egy papi tevékenységet elvégeznie.
But look what Saul says in the middle of verse 12.
De nézzük meg, mit válaszol erre Saul a 12. vers közepén.
It says, "Therefore I felt compelled and I offered the burnt offering."
Azt írja, összeszedtem tehát magam és bemutattam az égő áldozatot.
The thing that I see there with Saul is he's a man driven by his feelings. He's reacting out of his emotions.
De itt azt látszik, vagy nekem ebből az látszik, hogy Sault főként az érzelmei vezérlik, és azokra reagál.
He's not really reacting in faith in the revealed word of God. It's a feeling and he's motivated out of just his feelings.
Nem hitből és az Isten által kijelentett dolgok alapján cselekszik, hanem az érzelmei azok, amelyek uralkodnak rajta és befolyásolják.
We see that really without Samuel being there, the people feel scattered, it says in verse 8.
És azt is látjuk, hogy ha nincs ott Sámuel, akkor az emberek elkezdenek elszéledezni.
And so Saul, you know, wants to gather the people together. He wants to rally them and try to control them through the sacrifice.
Saul pedig azt akarja, hogy maradjon mindenki a helyén, hogy ott legyenek körülötte az emberek, és ezért úgy dönt, hogy bemutatja az áldozatot.
And really without Samuel being there,
és az, hogy Sámuel nem volt ott.
We see that Saul is spiritually a weak man.
Azt látjuk, hogy Saul nélküle lelkileg egy gyenge ember.
His spiritual power seems dependent upon the spiritual power in somebody else and not really what's in him.
Úgy látszik, hogy az ő lelki élete az attól függött, attól a valaki mástól függött, aki a lelki vezetője volt.
You know, one of the things down at the Bible school that, you know, we really seek to sometimes exhort the students in.
Ugye a Biblia iskolában mi sokszor buzdítjuk a diákokat.
You know, is your faith your faith?
És megkérdezzük tőlük, hogy a hited, ami van neked, az tényleg a tied?
Or is it really still only your parents' faith? You grew up in a culture of Christianity.
Vagy pedig ez még a szüleid hite, mert te ilyen neveltetést kaptál, ebben nevelkedtél fel.
You know, if you removed the structure of friends or family around you, would you stand strong in the Lord?
Hogyha nem lenne körülötted a barátaid meg a családod, akkor te még mindig biztosan állnál az Úrban.
And for some people, they fall apart.
És néhány ember, amikor ez megtörténik velük, és egyedül maradnak, akkor szétesnek.
It's really discovered that there's no relationship with God of their own.
Akkor jönnek rá, hogy valójában nekik nincsen közvetlen kapcsolatuk Istennel.
Their strength is derived as long as there's other strong people around them.
Addig erősek, amíg körülöttük erős emberek vannak, és azokból
ezt kifadják.
És valójában ez volt igaz Saulra is.
Don't get me wrong, we all need each other. The Bible says we're a body and we edify one another.
Ne értsetek félre, mindannyiunknak szüksége van a másikra, mert a Biblia azt mondja, hogy egy test vagyunk és egymást építjük fel.
But there's no question that we each stand or fall before God in our own faith and our own walk.
De az, hogy nekünk milyen hitünk van Istennel, az a mi hitéletünkben, az teljesen tőlünk függ és ránk tartozik.
And so Saul is a man driven out of his emotions.
Tehát Saul itt úgy látjuk, mint egy olyan ember, akit az érzelmei vezérelnek.
We don't see him seeking the Lord. What should I do, Lord?
Nem azt látjuk, hogy itt kereste az Urat, hogy vajon mit tegyek, Uram, hanem úgy érezte, hogy össze kell szednie magát és tenni valamit.
Saul takes matters into his own hands and he offers up the sacrifices.
Fogja a dolgokat, saját kézbe veszi és bemutatja az égő áldozatot.
In one sense, it's a picture of him relying upon his own wisdom, his own strategy to take control of the matter.
Tehát itt azt látjuk, hogy a saját bölcsességére, a saját erejére próbál támaszkodni, hogy a dolgokat dolgok felett uralmat nyerjen.
Now Samuel says to him in verse 13.
Samuel ezt mondja neki a 13.
He says, "You have not kept the commandment of the Lord your God, which He commanded you."
Nem teljesítetted Istenednek az Úrnak a parancsát, amelyet parancsolt neked.
You see, he clearly disobeyed or disregarded God's word.
Tehát itt teljes mértékben ő figyelmen kívül hagyta Isten igét, engedetlen volt.
In order to be able to sacrifice and rally the people.
Azért, hogy áldozatot mutasson be, és így az embereket visszahozza.
And so Samuel tragically says to Saul, you know, the Lord is not going to use you.
Úgyhogy elég tragikus mondat az, amit Sámuel mond itt Saulnak, hogy az Úr nem fog téged többet
használni. Your kingdom won't continue, verse
14. versben, hogy a királyságod nem lesz maradandó.
For the Lord has sought for himself a man after his own heart, and the Lord has commanded him to be commander over the people, because you have not kept the commandment of the Lord.
Mert keresett magának az Úr szíve szerint való embert, és őt tette az Úr népe fejedelmévé, mert te nem teljesítetted, amit az Úr parancsolt.
You see, this verse reveals much about Saul.
Nagyon sokat megláthatunk Saulból ezen a versen keresztül.
That he didn't have a heart after the things of the Lord.
Neki nem olyan szíve volt, amely az Úr szerint való volt.
And this will be developed in just a second here in a further way.
És később ezt még jobban megláthatjuk a következő
versenyben. Now, I want to say this. As we look at things like this, I know it can sound sometimes very almost discouraging when we feel, oh, man, you think, I'm Saul. That's who he's speaking about. I'm just a failure and God's rejected me.
Amikor ilyen történeteket nézünk a Bibliában, akkor ez néha csüggesztő lehet, arra gondolok, hogy jó, igen, felismerem magam, én is ilyen vagyok, mint Saul.
You know, but as I look at these three guys today with you,
ahogy ma majd ránézünk erre a három emberre.
You know, I have to say there's a bit of each of them in me at different times of my life.
Ahogy én rájuk nézek, arra gondolok, hogy az életem különböző szakaszaiban én tudok hasonlolni mindegyikőjükkel.
And so basically in Jesus Christ in grace today, if we're his children.
Ma mi, akik Jézus Krisztus gyermekei vagyunk és a kegyelemben élünk.
If the Lord reveals things about our lives like a little bit of Saul or Solomon in us, it's not to condemn us. Not to say he's through with us. But he's really wanting us to see these things that we might grow through them.
Hogyha az Úr megmutatja nekünk, hogy van bennünk egy kis Saul, meg van bennünk egy kis Salamon, akkor azt nem azért teszi, hogy elítéljen minket, hanem hogy ezekben megváltoztasson, és ez alapján mi növekedni tudjunk.
Now in chapter 15 of 1 Samuel, if you turn there.
Az 1 Samuel 15-ben, hogyha odalapoztok.
Things become even more clear.
Még tisztában fogjuk látni a dolgokat.
Again, it's revolving around another battle that took place. Saul was commanded to go kill all of the Amalekites.
Itt megint csak egy csatáról, egy háborúról van szó. Itt Sault arra utasították, hogy ő az összes Amalekitát
üssze
ki. Ő az Amalekiták Izrael ellensége volt.
They caused Israel a lot of problems.
Nagyon sok problémát okoztak az országnak.
And the Lord said, destroy them.
Az Úr pedig azt mondta, hogy ki kell őket írtani.
So Saul goes and really he leads Israel into victory. They defeat the Amalekites.
Úgyhogy Saul el is indul a csatába, és győzelemre vezeti Izrael seregét, megverik az Amalekitákat.
And Saul is rejoicing because he's had this great victory.
És Saul örvendezik és újjong, hogy micsoda nagy győzelmet aratott.
But the only thing about it is that he didn't fully obey the Lord.
Csak itt az volt a gond, hogy nem teljesen követte az Úr parancsát.
You see that in verse 9.
A 9. versben látjuk.
But Saul and his people spared Agag and the best of the sheep, the oxen, the fatling and the lambs and all that was good and they were were unwilling to utterly destroy them, but everything despised and worthless that they utterly destroyed.
Saul is népe azonban megkímélte Agágot, meg a juhoknak és marháknak a legjavát, azaz a másodellésüket, meg a bárányokat és mindazt, ami szép volt. Ezeket nem akarták kiirtani, hanem csak a hitvány és értéktelen jószágot semmisítették
meg. Now that sounds reasonable, right?
Ez elég logikusan hangzik. Nem?
From a human perspective, that's
emberi szempontból teljesen logikus.
Get rid of the bad, keep the good.
Vagy a rosszat azt elvetjük és a jót.
But again, that characterizes a natural man.
De itt ez mégis csak egy természeti embernek a jellemvonása.
The natural man does not understand the things of the spirit.
Mert a természeti ember az nem érti meg a lélek dolgait.
But Saul, once again, out of his own resources, assesses the matter and goes, "Let's keep the best and get rid of the junk."
De Saul saját észjárása után menve úgy gondolta, hogy a rossztól, a hitványtól megválik, és ami jó, azt megtartja.
So he's rejoicing. Samuel's not there to come and see the battle victory.
Itt van most Saul, látjuk, hogy újjong, Sámuel viszont nincs itt, és nem látja a csatát.
And Samuel shows up on the scene, knowing, because God has told him, things aren't right with
Saul. Ő mind nem tudta ezt, nem volt ott, nem volt tanulja ezeknek, de Isten megmutatta Sámuelnek, hogy mi történt, és ő így jelenik meg Saul előtt.
Samuel's ready to rebuke
Saul. És Sámuel készen áll arra, hogy megfedje Sault.
Saul has no idea he's about ready to be rebuked.
Saulnak fogalma sincs arról, hogy most Sámueltől egy feddést
he's
fog hallani. Mert hát miért is hallanálik, hogy most
in that
volt éppen egy győzelmes csata után van, és mindenki újjong.
And so they ask him verse 12, where's Saul?
És a 12. versben megkérdezi...
That's you know that's a roundabout the idea. In the middle of verse 12, then it says Saul went to Carmel, and indeed he set up a monument for himself, and he has gone around and passed around down to the Gilgal.
A 12. versben azt olvassuk, hogy jelentették Sámuelnek, hogy Saul Kármelbe érkezett, és ott emlékoszlopot állított magának. Azután megfordult tovább, ment és lement Gilgalba.
If there is one incident in Saul's life that really captures who he is, it's this verse, verse 12.
Ha van olyan pontja Saul életének, ami nagyon jól megfogja az ő jellemét, akkor az ez a pont, amit most olvastunk.
Saul, Samuel comes and where's Saul?
Samuel megjelenik és megkérdezi, hogy hol van Saul?
Oh, he's over there. He's building a big statue.
Oh, Saul elment, éppen ott van és épp egy emlékoszlopot állít magának.
He obviously felt so good about his battle. He's making some monument dedicated to himself and his victory.
Valószínűleg annyira örült ennek a dicsőséges háborúnak, és annyira el volt hájóva magától, hogy úgy gondolta, ezt egy emlékoszlopba meg kell örökíteni.
Really, this reflects that he is like the kings of the other nations in which Israel wanted.
Tehát ez azt mutatja, hogy ő olyan király volt, mint azok a királyok, amelyek a környező népeknél voltak.
A man who really was in it for his own glory.
Aki csak a saját dicsőségére gondolt.
He's in it for making a name for himself.
Tehát ő saját magának, a nevének akar valami emléket felállítani.
He's there to promote himself.
És saját magát akarja előtérbe helyezni.
He has a short time to live on earth like all of us, and he wanted to make sure his name would be known.
Rövid életet él a földön, mint ahogy mindannyian, de ő azt akarta, hogy az ő nevére mindenki emlékezzen később.
I wonder if on that statue it had something like Saul the Great, you know,
lehet, hogy azon az emlékoszlopon volt egy ilyen felirat, hogy Saul a nagy.
Jesus said, he who exalts himself will be abased or humbled.
Jézus azt mondja, hogy aki magát felmagasztatja, az megaláztatik.
And Saul was about to be humbled by God.
És Saul életében is ezt következett, hogy megalázták, és hogy megfeddik.
Now, as we look at our lives,
hogyha megnézzük a saját életünket,
I don't suspect most of you are out building monuments.
Gondolom, nem sokan vagyunk, akik emlékoszlopokat állítunk magunknak.
But are we really seeking in the time that God has given us on this earth to make a great name for ourselves? Are we more worried about our reputation and our image than we are about pleasing God?
De vajon mi mivel vagyunk elfoglalva itt a földi életünkben, hogy a saját nevünket akarjuk megerősíteni, és a saját hírnevünket akarjuk növelni, vagy pedig az Urat keressük?
Now, if you contrast this with David,
hogyha,
we'll look at it in a minute.
Ezt az életet, ezt a jellemet szembeállítjuk Dávidéval.
When chapter 17, when he's fighting Goliath.
Amikor a 17. részben azt olvassuk, hogy hogyan küzd Góliáttal.
Just as he's about ready to fight Goliath.
Pont abban a pillanatban, amikor ő készen áll, hogy Góliáttal szembeszálljon.
David says these words in effect.
Dávid a következő szavakat mondja.
He says, "You come at me with your spears and your javelin."
Azt mondja, hogy te, azt mondja Góliátnak, hogy te ellenem jössz a dárdáiddal,
but
a fegyvereiddel.
But I come to you in the name of the living God.
De én az élő Isten nevében jövök.
And he goes on to say, and I want all of Israel to know that there's a God in heaven who will wipe you out.
És azt mondta fennhangon, hogy tudni akarom, hogy egész Izraelben ismeretes legyen, hogy van egy élő Isten, aki téged el fog törölni a
földszínéről. You see, for David, destroying Goliath was all about allowing Israel to see the greatness of God.
Góliát elpusztítása Dávid által csak is arról szólt, hogy Izrael láthassa, hogy milyen hatalmas Istenük van.
That was the driving motivation for him to run into that battlefield with a large warrior.
Dávidnak ez volt a motivációja, emiatt jelent ott meg, hogy ezt bebizonyítsa, megmutassa Izraelnek.
He couldn't fathom or believe that Israel was being paralyzed with fear by this army that was a pagan army and this giant.
Számára hihetetlen volt, hogy egy egész nemzet, Izrael ott áll megbénulva a félelemtől, azért, mert van itt egy óriás, aki őket gúnyolja.
Because David knew the greatness of God.
Dávid ismerte Isten nagyságát.
He knew that from God's perspective, this is nothing.
Tudta, hogy Isten szemszögéből ez az egész, ez semmi.
And it bothered him greatly that people did not see the greatness of God.
És ez nagyon zavarta őt, hogy az emberek nem látták ugyanezt a szemszöget.
And he's willing to go out and he fights and he destroys Goliath.
És ezért állt ő készen arra, hogy kiálljon Góliáttal szemben.
Because David's life is one that is seeking the glory of God.
Mert Dávid élete arról szólt, hogy Isten dicsőségét kereste.
Monuments.
Emlékoszlopok.
Do we build them for ourselves?
Vajon magunknak emeljük őket?
Is our life really given to the glory of the Lord?
Vagy az életünk Isten dicsőségére
szól? Is that just nice Sunday morning Christianity? Oh yes, the glory of the Lord. Or do we live that?
Ez vajon egy vasárnap reggeli kereszténység, hogy igen, Isten dicsősége, vagy vajon minden egyes nap megéljük ezt?
Lord, the Bible says I've been bought at a price.
A Biblia azt mondja, hogy mi áron vétettünk meg.
And I want to glorify God in my body.
És én a testemben Istent akarom dicsőíteni.
Now another thing we see about Saul here in these verses.
A másik dolog, amit Saulról látunk ezekben a versekben.
In chapter 15 here
still. A 15. versben, a 15. részben.
When Samuel confronts him.
Amikor Sámuel konfrontálja őt, szembesíti.
We can see like in verse 15.
A 15. versben ezt látjuk.
He begins to say, look at, they have brought them from the Amalekites, for the people spared the best of the sheep and the oxen to sacrifice to the Lord your God, and the rest we have utterly destroyed.
Tehát Saul másokra utal, amikor védekezik, azt mondja, az amalekitáktól hozták azokat, mert megkímélte a nép a legszebb juhokat és marhákat, hogy Istenednek az Úrnak áldozza, de a többit kiirtottuk.
Look what he says in verse 21.
A 21. versben ezt mondja.
But the people took the plunder and the sheep and the oxen.
A nép azonban elvette a zsákmányból a kiirtásra szánt juhok és marhák javát.
You see what he's kind of doing there?
Látjátok, hogy mit csinál itt?
He's not accepting responsibility.
Nem vállalja fel a felelősséget a tettéért.
For his disobedience.
Meg az engedetlenségért.
He begins to say, oh, but Samuel, the people were thinking that. That's what they did.
Ah, de azt mondja, hogy a Sámuelnek, hogy a nép az, aki így döntött és ezt tette.
And here we see the real weakness of his character.
És itt láthatjuk az ő jellemének az igazi hiányosságát.
Is that he makes excuses for himself.
Hogy ki akarja menteni saját magát.
And worse than that, he begins to insinuate or put the blame on others.
És emellett még ráteszi másokra a felelősséget, áthárítja.
It's an attempt to save face. It's an attempt to preserve self.
Tehát ez arról szól, hogy megpróbálja megmenteni saját magát.
One of the things that, you know, when I'm talking to the young men at the Bible school.
Az egyik dolog, amikor beszélgetek a fiatalokkal a Biblia iskolában.
You know,
ugye a hibákról, a bukásokról, mert ugye ez mindannyiunk
életébe ott van.
Vannak olyan időszakok, amikor mindannyian lázadunk.
Is that one of the marks of at least maturity is owning up to the fact of my failure.
De az érettségnek az egyik jele az, amikor felvállalom azt, hogy én elbuktam és beismerem.
Accepting the responsibility.
És felvállalom az ezzel járó felelősséget.
Yes, there's nothing more childish looking at a young man who begins to just try to preserve himself and put all the blame and make excuses. There's no, you can't help anybody that's filled with excuses.
Tehát nincs annál gyerekesebb, mint azt látni, hogy egy fiatal ember megpróbálja a felelősséget folyamatosan áthárítani másra és kimentegetni magát. Az ilyen emberen nem igazán lehet segíteni.
But one of the marks of maturity is I accept responsibility for the actions of my life.
De az érettség egyik fő jele az, hogyha felvállalom a felelősséget a tetteimért.
Unless I do that, there's really no real hope for me growing anymore.
Ha csak ezt nem teszem meg, akkor semmi remény nincs arra, hogy én valaha növekedni fogok.
If I want to put blame on why I am the way I am on everybody else,
hogyha mindenki mást okolok azért, hogy miért vagyok az, aki vagyok, és miért teszem azt, amit teszek,
then I'm going to live in my own delusion.
Akkor a saját illúziómban fogok élni.
And remain spiritually immature.
És lelkileg éretlen maradok.
And we live in a world today that shifts the blame. I am the way I am because of this, because of that.
Ma olyan világban élünk, ahol ez egy tendencia, hogy mindig másra hárítjuk a felelősséget, hogy én azért vagyok ilyen, mert ő olyan, és a többi.
When we stand before God, we will stand alone.
De amikor Isten előtt állunk, egyedül fogunk állni.
And what we did. the choices we made.
És azok a döntések, amit hoztunk meg, amit meg
Because
meg,
whatever we
tettünk,
need is in Jesus Christ.
Az mind ott lesz.
To help us with whatever has happened to us or whatever we've done. Whatever we need is found in Jesus Christ.
Bármire, amire nekünk szükségünk van, az Jézus Krisztusban megtalálható.
To heal us, to help us, to strengthen us.
Ő az, aki megerősít minket, aki meggyógyít, aki segít nekünk.
We can't say, but Lord, my mom made me that way.
Nem mondhatjuk azt, hogy de Uram, az édesanyám miatt történt ez.
But God, that rotten husband you gave me, that's why.
Vagy pedig az a borzasztó férj, akit nekem adtál, azért történt ez.
You accept responsibility for the kind of person you are.
Fogadd el, vállalt fel a felelősséget azért, aki vagy.
Because all the treasures of wisdom and knowledge are found in Jesus Christ, and each of us has that.
Mert minden a bölcsesség, minden forrása Jézus Krisztusban van, és Jézus Krisztus pedig mindannyiunkban ott lakozik.
Well, there's more that could be said about Saul, but let's move on.
Saulról még lehetne mondani dolgokat, de menjünk tovább. És nézzük meg röviden Dávid életét.
As we turn to chapter 16.
A 16. részhez lapozzatok.
What do we learn? What are a couple points of David's life?
Mi az, amiket Dávid életéből megtanulhatunk?
Well, the first one that I would say is about David is he's unknown and he's passed over by man, but he's chosen of God.
Hogy ő egy olyan ember volt, akit az emberek figyelmen kívül hagytak, akik előtt ő nem volt ismert, de mégis Isten őt választotta.
You see, in chapter 16, God had sent Samuel to go to Jesse's household.
A 16. részben azt olvassuk, hogy Sámuelt elküldte Isten, hogy Jesse családjához elmenjen.
And God was going to choose one of those sons to be the king.
És úgy, mert Isten az ő fiai közül akarta kiválasztani a királyt.
And so initially Samuel thinks that it's the firstborn of Jesse.
És Sámuel
He thought that the firstborn was to be the chosen.
Tehát Sámuel úgy gondolta, hogy majd az elsőszülött lesz a választott.
And we have those famous words in verse 7. Do not look at his appearance or at the height, because I have refused him. For God does not see as man sees. For man looks on the outward appearance, but the Lord looks on the heart.
És erre az Úr válasza az volt, amit a 7. versben olvasunk. De az Úr ezt mondta Sámuelnek. Ne tekints a megjelenésére, se termetes növésére, mert én megvetem. Őt, mert nem az a fontos, amit lát az ember. Az ember azt nézi, ami a szem előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van.
And so God says not no to that one.
És akkor Isten azt mondta, az Úr azt mondta,
then all the other sons come
akkor
in.
Ő kiesett a rostán, és akkor jött a többi fiú.
And Samuel said, this, none of these are the ones.
És Sámuel folyamatosan ugye látta őket, és mondta, hogy nem, még ez sem az.
In verse 11.
11. versben.
Samuel said to Jesse, are these all the young men? This is it?
És Sámuel azt kérdezi, hogy minden fiad itt van, azt kérdezi Isaitól, minden fiad itt van.
Well, he said, well, there's the youngest one, but look, he's out there with the sheep.
És mondja, hogy hát nem, van még egy, de ő kint van a juhoknál.
You see, David's own dad didn't even bother to bring him in when Samuel came to the house.
Dávidnak a saját apja se gondolta, hogy Dávidnak meg kéne jelennie akkor, amikor Sámuel jön erre a vizitre.
That's just the little guy out there with those stinking sheep.
Ő csak egy kisfiú, és ott van kint a mezőn a juhokkal.
Here are the men.
Itt vannak a férfiak.
That's just the youngest out there.
Az meg csak a legfiatalabb volt.
That was the Lord's.
De őt választotta az
Úr. He was passed over even by his own dad. His dad didn't even bother to bring him in to be considered.
Saját apukája figyelmen kívül hagyta őt ebből a felsorolásból. Tehát nem is gondolt arra, hogy őt is be kéne hívni.
Some of us in our life, maybe we felt the same way, that our own family or friends, people don't ever recognize any good could come from our lives.
Lehet, hogy mi is tudunk ezzel azonosulni néhányunk, hogy olyan családban nőttünk fel, ahol a család úgy tűnik, hogy nem ismeri el, hogy mi kik vagyunk, és úgy gondolják, hogy mi semmi jót nem tehetünk.
But God sees.
De Isten lát.
And God was seeing what was in David's heart.
És Isten ott is látta, hogy Dávidnak mi volt a szívében.
Now, what was David doing up until this point?
Hát Dávid eddig a pontig mit tett?
He had the job of watching the family sheep.
Volt egy munkája, a család juhnyáját kellett őriznie.
We know later on when he writes the Psalms, he talks about, you know, the life of a shepherd and being out among the stars in the night.
Később, amikor a Zsoltárokat írja, akkor abból képet kapunk arról, hogy milyen volt neki ott kint lenni, és a csillagos ég alatt a juhnyáját őrizni.
We know in chapter 17, when he's about ready to fight Goliath, that he tells Saul, hey, I have seen the Lord's power in my life by defeating a bear and a lion.
Amikor a 17. részben ő Saulnál jelentkezik, hogy Góliáttal meg fog küzdeni, akkor elmondja, hogy az ő életében már megtapasztalta az Úr erejét és hatalmát, akkor amikor kint volt a mezőn.
You see, all that shows us that he understood God was with him just while he was living out there in the fields with the sheep.
Ez azt mutatja, hogy ő már korán megértette, hogy Isten mindig vele volt, és akkor is, amikor ő kint volt és a gyunyáját őrizte.
When nobody was looking.
Amikor senki nem néz, nem látta.
When there
őt.
Wasn't a job appointment to be king on the line.
Amikor nem volt előtte egy ilyen munkaköri leírás, hogy most nekem királynak kell majd lennem.
David didn't hear, you know, they're seeking the resumes for the next king.
És David nem hallotta, hogy most kell beküldeni az önéletrajzot a királyi pozícióra.
All right, I better be a man of God. I better go start seeking God.
Hát akkor most nekem gyorsan Isten szíve szerint való embernek kell válni, mert akkor én is be tudom küldeni.
And my point is, before he knew he would get anything out of it, he just naturally was drawn to worship God.
Nem, a lényeg az, hogy ő mielőtt még bármi történt volna vele, bármi tudott volna, hogy merre fordul majd az élete, ő már akkor természetszerűleg Isten imádta és őt kereste.
He wasn't seeking God or worshiping God for what he could get out of it.
Nem azért imádta Istent, hogy ebből majd neki valami előnye származzon.
But simply because it was a joy in his life to love on God.
Hanem azért, mert az Isten felé való szeretet az öröm forrása volt az életében.
The Lord saw that.
És ezt az Úr látta.
I believe the Lord is looking down on people who live in obscurity and they wonder, am I ever going to do anything significant with my life?
És én hiszem, hogy az Úr mindenkit lát, azokat is, akik elzárkózva élnek, és azokat is, akik úgy gondolják, hogy vajon fogok valami jelentőség teljeset végezni az életemben.
We can be just put away in little corners and it appears that nobody sees what we do.
Lehet, hogy úgy érezzük, hogy valami kis sarokba vagyunk állítva, ott a helyünk, és senki nem lát minket, meg hogy mit teszünk. De ne felejtsétek el Dávidot, ha így gondolkoztok. Mert hogy az Úr az, aki lát.
The Lord knows what's going on in your heart.
És ő tudja, hogy mi folyik a szívedben.
And you never know.
És soha nem tudhatod.
If he'll call you to something greater.
Hogy mire fog ő elhívni téged.
But will you be that vessel prepared and fit for the master's use?
De vajon amikor megtörténik az elhívás, amikor meghallod, akkor te készen állsz?
As Paul spoke of in Timothy, vessels of honor. Paul spoke about being vessels of honor.
Ahogy Pál is mondta, hogy mi cserépedények vagyunk.
Prepared.
Azok, akiket készít az Úr.
David is that kind of a man.
Dávid egy ilyen ember volt.
He lived his life before God, not man.
Ő Istennek élte az életét, nem az embereknek.
Now in chapter 17 we've already seen and we've already talked about that he charged the giant really for the greatness of God.
A 17. részben azt olvassuk, amiről már beszéltünk, hogy hogyan szállt szembe Góliáttal Isten dicsőségére.
And so we'll move on just because we've already mentioned that.
És mivel ezt már említettük, ezért tovább is megyünk.
Another significant thing I see about David.
Egy másik jelentőségteljes dolog, amit Dáviddal kapcsolatban látunk.
It's found in chapter 24.
Azt a 24. részben olvashatjuk.
It's mentioned in several places, but we'll look at chapter 24.
Több helyen van ez megemlítve, ez a bizonyos dolog, de a 24. részt fogjuk megnézni.
This is where David spares Saul's life.
Itt van az, amikor Dávid megkíméli Saul életét.
You see his heart there in verse 12. That's the verse I would like you to look at.
A 12. verset nézzük meg. Ez mutatja meg igazán Dávid szívét.
This is the time really when he was in a cave and Saul came into the cave and David could have killed him, but he didn't.
Ez abban az időben volt, amikor Dávid barlangban rejtőzött, és ebbe a barlangba betért Saul is, és Dávidnak megvolt a lehetősége arra, hogy megölje Saul.
And so he says, let the Lord judge between you and me, and let the Lord avenge me on you, but my hand shall not be against you.
Azt mondja neki, értsd meg ebből, és lásd be, hogy nem akarok semmi rosszat vagy hűtlenséget elkövetni ellened, és nem vétkeztem ellened, bár te üldözöl engem, hogy elvedd az életemet.
What's the lesson here that we see in David's life?
Mi az, amit megtanulhatunk ennél a pontnál Dávid életéből?
David entrust his enemies into the hands of God.
Dávid az ő ellenségének az életét is Istenre bízta.
You see, in this story, if you've followed it, Saul throws spears at David. David never returns by throwing spears back at him.
Dávid, Saul ekkora már nagyon üldözi Dávidot, és megpróbálja kioltani az életét, de Dávid soha nem fordul Saul ellen.
And even though he's anointed to be the king,
és bár ő van felkenve a következő királynak,
it's his right,
És megvan erre a joga, hogy ő király legyen.
He won't take it.
De mégse él ennek.
He won't forcibly remove Saul.
Nem fogja erőszakosan félreállítani az útból Sault.
Let God take care of you. You're in God's hands.
Hanem azt mondja, hogy Saul, te Isten kezébe vagy,
but I won't touch
you. És ő majd foglalkozik veled, én nem érek hozzá.
That's a rich lesson for us.
Ez egy nagyon nagyon nagy lecke számunkra.
When we battle against many issues, people, situations.
Hogy amikor nagyon sok dologgal úgy látjuk, hogy harcolnunk kell emberekkel, meg dolgokkal, helyzetekkel.
Does the battle draw us into the flesh?
Vajon ezek a csaták, ezek arra készítenek, hogy a testből reagáljunk?
That's where Satan always wants to make the battle. He wants to draw it into the realm of the flesh.
A sátánnak az a szándéka, hogy te testből harcoljál ezekben a csatákban.
Spears are thrown at us. Well, I'm going to throw spears right back.
Hogyha a dárda az felém jön, akkor mit csinálok? Én visszahajítom.
People say nasty things about me. Well, I'm going to say nasty things right back at them.
Hogyha durva dolgokat mondanak rólam az emberek, akkor majd én is azt teszem róluk.
We're just being like Saul then.
Ha ezt tesszük, akkor olyanok vagyunk, mint Saul.
We're using our natural mind.
Hogy a mi természeti agyunkat használjuk, elménket.
No spiritual power in that.
De ebben nincsen semmi lelki erő, szellemi erő.
But David trusts his enemies.
De Dávid az ellenségét Istenre bízza.
And God will take care of it.
És Isten az, aki majd gondoskodik róla.
It's fascinating that in the end of Saul's life when he dies and David now is finally made king.
Nagyon érdekes azt látni, hogy Saul élete végén, amikor ő meghal, és Dávid lesz a király.
David actually mourns for the death of Saul.
Dávid meggyászolja Saul halálát.
Even though for over 10 years he's been being pursued by him in the desert as Saul has sought to kill David.
Annak ellenére, hogy 10 éven keresztül folyamatosan menekült Saul elől a pusztában, ő mégis ott áll és meggyászolja.
David is free from resentment and bitterness and hate.
Miért? Azért, mert Dávid szabad volt a gyűlölettől és a keserűségtől.
What a contrast to Saul.
Micsoda ellentétben áll Saul-val.
You remember the story.
Emlékeztek a történetre.
Early on and when David and Saul were together.
Amikor még kapcsolatuk elején Dávid és Saul együtt volt.
They heard the little song the women were singing, you know, Saul has slain his thousands but David has 10,000.
Amikor hallották a nőket énekelni az utcán, hogy Saul levágott ezret, de Dávid tízezret.
It was a top 40 hit in that day.
Akkor volt ez a top listán szerepelt ez
and
a dal.
That song really bugged Saul.
És ez nagyon piszkálta Sault.
He became, you know, just filled with jealousy.
És telve lett irigységgel.
And from that time on, he sought to kill David.
És attól a pillanattól kezdte megkeresni azt az utat, hogy lehet Dávidot eltenni lábbalól.
His life was consumed with his insecurities and his jealousies.
Mert hogy az életét teljesen elborította a bizonytalanság és az irigység.
He lived a wasted life from that point on.
És ettől a pillanattól kezdve egy eltékozott életet élt.
Because he couldn't deal with the insecurities and the bitterness that he felt.
Mert nem tudott megküzdeni azzal a bizonytalansággal és azzal a keserűséggel, ami kialakult benne.
He couldn't deal with the hate that he felt for David out of his jealousies for David.
És nem tudott semmit kezdeni azzal a gyűlölettel, ami ebből az irigységből nőtte ki magát.
And it ruined his life.
És gyakorlatilag ez tönkretette az életét.
As so often we see in Christians.
És ezt láthatjuk néhány kereszténynél is.
If they don't get control of their own hearts or that the Lord get control of their hearts when they're moved and motivated out of resentment and jealousy.
Hogyha nem engedik, hogy az Úr vegye át az uralmat a szívük felett, akkor a keserűség és az irigység elterjed a szívükben, és ez fogja meghatározni az életüket.
You see, in the end, Saul's life ends by him seeking counsel from a witch.
Saul élete végén egy boszorkánytól kér tanácsot,
how
tehát idáig jut el.
How fitting is it?
Ez mennyire helyén való?
Because you remember that Samuel had says rebellion is as the sin of witchcraft.
Mert hogy Samuel said that?
Yes, Samuel said that.
Samuel azt mondta, hogy a boszorkányság az engedetlenséggel függ össze.
And ironically, in the end, he's seeking counsel from a witch.
És érdekes módon, vagy mondhatnánk ironikusan, Saul élete végén eljut az engedelmesség ilyen csúcspontjára, hogy már egy boszorkánytól kér tanácsot.
And tragically, his life ends. ends the next day after that as he kills himself in battle.
És tragikusan a következő nap hal meg Saul, amikor megöli saját magát egy csatában.
A man who took matters into his own hands.
Ő egy olyan ember volt, aki saját kezébe vette az irányítást.
Even took his death into his own hands.
És még a saját élete fölött is ő akart uralkodni, a saját életét is ő vette el.
Suicide is the way of Saul.
Tehát
suicide.
Öngyilkos lett.
Because that's what he did.
Tehát ez történt vele.
Suicide is the way of the natural man.
A természeti embernek ez az eszköze, az öngyilkosság.
It is never the way of God.
De ez soha nem Isten útja.
It's the way of Saul.
Ez Saul útja volt.
His life ends tragically.
Így ért véget tragikusan az ő élete.
He dies in bitterness.
Keserűséggel a szívében hal meg.
And Saul, or David, in Saul's death is mourning with a total heart of forgiveness towards him.
És Dávid pedig ott áll a Saul halálakor, és tudja gyászolni, mert telve van az ő szíve megbocsátással.
He's free.
Ő szabad, hogy ezt meg, arra, hogy ezt megtegye.
Because his heart's right with the Lord.
Mert hogy az ő szíve helyén van Istennel kapcsolatban.
What a powerful picture to be freed up from so many of the things that consume others.
Milyen erőteljes kép ez, hogy valaki szabad tud lenni ezektől az indulatoktól, ezektől az érzésektől.
If you look at chapter 30 of 1 Samuel.
Hogyha az 1 Samuel 30-hoz lapozunk.
There's one other thing I'd like to point out about David's life there.
Még egy dolog van itt, amire szeretném felhívni a figyelmet Dávid életével kapcsolatban.
You see, David's world at this point was falling apart. He's being chased by Saul. He's not yet king.
Ekkor még Saul üldözi őt, és úgy néz ki, hogy Dávid élete teljesen szétesik.
And even David could have backsliding in his heart.
És még Dávid életében is megtörténhetett az, hogy elkeseredett a szívében.
In chapter 30 you come to one of the great low points in David's life.
A 30. részben tanulni lehetünk Dávid életének egyik igazi mélypontjának.
He's so discouraged from being chased by Saul for so many years.
Annyira elkeseredett már ekkora, hogy milyen régóta üldözi őt Saul, és milyen régóta kell menekülnie.
He says in chapter 27 verse 1.
A 27. rész első versében ezt mondja.
David said in his heart, now I shall perish someday by the hand of Saul.
Dávid azonban ezt gondolta, egy napon mégis el kell pusztulnom Saul kezétől.
That's a lie.
De ez egy hazugság volt.
God has told him he's going to be king.
Mert hogy Isten megmondta neki, hogy ő egyszer király lesz.
But in his discouragement, he's counseling his own heart in unbelief.
De a csüggedésében ő saját magát próbálja itt tanácsolni. Saját magának mondja, hogy a hitetlenségében.
I'm going to die, he says, by Saul.
Hogy én meg fogok halni, és Saul lesz.
No, you're not, David. God told you you're going to be king.
Nem fogsz meghalni, mert Isten megmondta, hogy te leszel a király.
But that's what so often happens in discouragement.
Ugye ez az, ami nagyon sokszor történik velünk,
amikor csüggedünk. All we can see is our immediate situation.
Hogy mit látunk, csak azt a helyzetet, amiben éppen benne vagyunk,
ami
előttünk van.
All we can feel is the feelings of discouragement.
És semmi más nem érzünk, csak a csüggedést, hogy az elborít minket.
And then our eyes come off of the promises of God and we make wrong statements about what God thinks of us.
És ekkor van az, amikor levesszük a szemünket Istenről, és ekkor mondunk olyan dolgokat saját magunkról és Istenről, amelyek nem igazak.
And so from that time on, David went and he lived with the Philistines.
És ez volt az a pont, amikor Dávid elment és a filiszteusok
földjén élt. This is why we mean he's backslidden.
És ez volt az, ami egy ilyen visszalépés volt az életében.
He's living with the enemies of Israel.
Mert hogy Isten Izrael ellenségével élt
együtt. He even goes so far as that he wants to fight with them.
És annyira messze megy ebben az együttélésben, hogy már velük együtt akar csatába menni az ő oldalukon.
They give him a city called Ziklag.
És kap egy várost is, Ziklagot.
David is sick of running in the desert.
Mert hogy Dávidnak már ekkor elege van abban, hogy össze-vissza menekül a pusztában.
He wants comfort probably, like the rest of us do.
Hanem ő is le akar végre nyugodni, meg egy kicsit kényelemben élni, és nem mindig sziklával.
So his men encamp in Ziklag, the Philistine city.
Úgyhogy az embereivel letelepszik Ziklagban, a filiszteusok földjén.
David is finding security in the strength of man.
És itt Dávidot látjuk, hogy az emberek által nyújtott biztonságot keres és azt találja meg.
David and his men are away. While David and his men are away.
Amíg Dávid és az ő emberei oda vannak.
The Amalekites come.
a filiszteusok földjén, az amalekiták megint támadnak.
And they burn Ziklag down.
És lerombolják ezt a várost, ahol Dávid volt az embereivel. És ezt látjuk a 30. versben részben leírva.
They steal away all of David and his men's wives and children.
Ebből a városból, Dávid városából mindent elrabolnak, a jószágokat és az asszonyokat is.
This is a great low point for David.
Ez egy igazi mélypont Dávid életében.
A real low point.
Nagyon nagy mélypont.
Your wife is gone, your children are gone.
A gyerek, oda van a feleséged, elvitték a gyermekeidet.
Your city is burned and destroyed.
A városod az teljesen lepusztították, leégették.
Verse 6 says a great truth or a great gives us great insight.
És a 6. versben láthatjuk meg Dávid jellemét.
And David was greatly distressed, for the people spoke of stoning him.
Dávid nagyon szorult helyzetbe jutott, a nép már arról beszélt, hogy megkövezi.
You see, if things weren't bad enough, even his own men began to turn on him.
Tehát ha eddig nem állt rosszul a szénája, akkor most már igazán, mert a saját népe fordul ellene.
These mighty men that he had discipled.
Azok az emberek, akik fölnéztek ő rá.
They're so grieved, they want to stone David.
Ugye azok már most olyan annyira el vannak keseredve, hogy ellene fordulnak és meg akarják kövezni.
But when David's world was falling apart.
De amikor itt látjuk, hogy itt elért ez a pont, hogy Dávid világa így szétesik, az élete szétesik.
And God was allowing his world to fall apart.
És Isten megengedte, hogy az ő kis világa ott szétessen.
For his benefit.
De ez a Dávid javára szolgált.
Because God wanted to capture David's heart once again.
Mert Isten itt még egyszer újra meg akarta ragadni Dávid szívét.
And so it says there in verse 6 at the end, but David strengthened himself in the Lord his God.
És azt olvassuk a 6. vers végén, Dávid azonban erőt kapott Istenétől, az Úrtól.
You see, low points either wipe us out totally or they totally make us.
A mély pontok az életünkben vagy teljesen leamortizálnak minket, vagy pedig teljesen előre kapunk tőle.
David came to the end of himself here.
Dávid itt az ő ereje végére ért.
And he turns to the Lord.
És ő ekkor az Úrhoz
fordul.
The
first time in 16 months we see him seeking God.
16 hónap után, mióta ő a filiszteusok földjén él, most van először, amikor odafordul Istenhez és keresi őt.
And his whole world turns around from that time, from that prayer.
És itt van az, amikor egy fordulóponthoz ér az ő élete.
He goes on and he recovers all.
Ő új erőre kap és mindent visszaszerez.
They find the Amalekites, they get their wives back, they get their children back, they get their goods back.
Megtalálják, utána mennek az amalekitáknak és megtalálják a feleségeiket, a gyerekeiket és a jószágokat is.
More importantly, David recovered his walk with the Lord.
De ennél még fontosabb az, hogy ez volt az a pont, amikor helyreállt az ő kapcsolata Istennel.
He saw the frailty of putting his trust in man.
Látta, hogy mennyire törékeny az, amikor a bizalmát az emberekbe veti.
God made sure it was burned down so that he could see. You want your strength in that stuff? Then you don't have my strength, David.
És Isten bebiztosította azt, hogy Dávid ne behelyezze a bizodalmát, teljesen leégette azt, ami képviselte az emberek felé
David,
való bizalmát.
A man after God's own heart.
Dávid Isten szíve szerint való ember volt.
Saul, a man after his own heart.
Saul pedig a saját szíve szerint való ember volt.
And lastly, and we'll go very quickly here.
És legutoljára pedig, és ezt gyorsan fogjuk
megnézni. What can we say about Solomon?
Mit mondhatunk Salamonról?
There's two truths I'd like you to see about Solomon. There's many truths, but just two I want to point out to you today.
Két dologra szeretnék rámutatni az ő életével kapcsolatban.
If you look at 1 Kings 11 with me.
Hogyha odalapoztok az 1 Királyok 11. részhez.
1 Kings 11.
Tehát 1 Királyok 11.
Verses 1 through 4. Would you just read that in Hungarian, please?
1-től a 4. versig olvassuk. Salamon király sok idegen asszonyt szeretett a fáraó leányán kívül, moábiakat, amóniakat, edómiakat, szidóniakat és hettitákat, olyan népekből valókat, amelyekről ezt mondta az Úr Izrael fiainak. Ne keveredjetek közéjük, és ők se keveredjenek közétek, mert az ő isteneikhez hajítják szíveteket. Ezekhez ragaszkodott Salamon szerelemmel. Volt neki 700 főrangú és 300 másodrangú felesége. Feleségei elhajlították a szívét. Így történt, hogy Salamonnak a szívét vénségére más istenekhez hajlították feleségei, és szíve nem volt teljesen istené, az úré, mint volt apjának, Dávidnak a szíve.
You know, I'd call him a man after the heart of women.
Hát ő a feleségei szíve szerint való ember volt. Talán így lehetne legjobban jellemezni.
A thousand of them?
Ha volt vagy ezer
Jesus,
neki.
Crying out loud.
Te jó élet.
Didn't after 500 he just figured it out that it's not getting better?
Tehát 500 után nem gondolta azt, hogy ennél már nem lesz jobb. Tehát hogy ha még több lesz, nem javít.
500 wives and go, you know, I need another 500.
Tehát hogy vajon azt gondolta 500-nál, hogy kell még 500.
The man, but this is a true account.
De hát ezt olvassuk róla, hogy ennyi volt. Ennyi felsége.
We think of Solomon's greatness.
Tehát ugye Salamonnak a nagyságáról szoktunk beszélni. Ő az, aki a templomot felépítette.
He established great wealth in Israel.
És nagyon nagy jólétet biztosított
Izraelben. He extended the kingdom further than any other kings of Judah.
És az Izrael határait sokkal szélesebbre kiterjesztette, mint bármi más
király. He began his life with great wisdom.
És nagy bölcsesség adatott neki. Így indult az uralkodása.
When we think of Solomon, we think that's the one that God gave the wisdom to.
Ha Salamonra beszélünk, mindig arra gondolok, hogy na ő az, aki bölcs volt, aki bölcsességet kapott Istentől.
And yet all of it almost seems to be wiped out or erased because in the end he's remembered for loving so many women.
De mégis ez az egész úgy semmibe vész, mert élete végén ott volt ez a sok feleség, és így emlékezünk rá, hogy neki volt ez a törvénytelen felesége.
Turned his heart towards idolatry.
És hogy ez a sok feleség volt az, aki a bálványimádás felé fordította el az ő szívét.
You cannot join your heart with somebody who doesn't believe in God and not be affected by it.
Nem lehet úgy a szívedet odaadni valakinek, aki nem hisz Istenbe, hogy az ne legyen hatással a te szívedre is, és az Istennel való kapcsolatodra.
And for all of his wisdom, it's amazing how stupid he was in the area of this with women.
És a nagyon nagy bölcsessége, határtalan bölcsessége ellenére nagyon megdöbbentő, hogy mennyire buta volt ezen a területen,
because
mennyire ostobán viselkedett a nőkkel való kapcsolatában.
They turned his heart away from God.
Ők voltak azok, akik elfordították a szívét Istentől.
Solomon, your kingdom is going to be divided.
És Isten jött és azt mondta, hogy Salamon, a királyságot ketté fog szakadni.
Because those women turned his heart.
És mindez azért, mert ezek a nők elfordították a szívét.
Now, the application would be for us today, both men and women, no matter who you are.
Számunkra nőknek és férfiaknak is egyaránt ebből az a tanulság.
If you seek to join yourself to somebody of the opposite sex who has no heart for the things of God.
Hogyha olyan embernek akarod odaadni a szívedet, aki nem ismeri Istent, aki nem úgy szeret Istent, mint te.
Don't be a fool. It's going to affect your life.
Akkor ne légy ostoba, és ne csapd be saját magadat, mert ennek hatása lesz rád.
There will be a cost.
És ennek ezért majd egy árat fogsz fizetni.
You see, Samson did the same thing.
Samsonnal ugyanezt történt.
And he didn't know, the Bible says that the Lord had departed from his life on a certain day.
És ő nem tudta, hogy egy bizonyos napon, ahogy a Bibliában olvassuk, az Úr lelke eltávozott tőle.
And he was wiped out.
És akkor halt ő meg.
The last truth about Solomon.
Az utolsó dolog Salamonnal kapcsolatban.
What does Solomon's life teach?
Mit tanít nekünk az ő élete?
Turn to Ecclesiastics with me.
Menjünk oda a Prédikátor könyvéhez.
The book of Ecclesiastics. Right after Proverbs.
Rögtön a Példabeszédek könyve után.
And we'll just read verses 1 through 3. That's it.
A másodiktól a negyedik versig fogjuk olvasni.
Go ahead.
Igen nagy hiába valóság, mondja a Prédikátor. Igen nagy hiába valóság. Minden hiába valóság. Mi haszna van az embernek minden fáradozásából, ha fáradozik a nap alatt? Nemzedékek jönnek, nemzedékek mennek, de a föld örökké megmarad.
I think this is one of the greatest lessons Solomon teaches us.
Azt hiszem, ez a legnagyobb dolog, amit Salamon tanít nekünk.
This is one thing that he did well that he taught us.
Ez volt az egy dolog, amit ő nagyon jól tudott és nagyon jól tanított.
That life under the sun,
hogy az élet a nap alatt,
the natural life,
a természeti élet,
apart from God,
ami Istentől, ami nincs Istennel kapcsolatban,
in the end is an empty life.
Az élet a végén kiderül, hogy hiába valóság.
So the whole book of Ecclesiastes is about.
Tehát a Prédikátor könyve, az egész könyve erről szól.
You see, he goes on to speak of his great riches.
Tehát ő beszél a nagy gazdagságáról.
He speaks of his great accomplishments.
És hogy milyen nagy dolgokat ért el az életben.
He speaks of his pursuit of pleasure.
és hogy milyen élvezeteket talált ő meg az életben.
He talks about the cycles of life.
És beszél az életben egy bizonyos körforgásról.
They just come and go.
Hogy a dolgok csak jönnek és mennek.
Solomon is despair.
Salomon itt kétségbe van esve.
He looks at life without the eye, through the eyes of faith, and he sees life as despair.
Mert ránéz az életre, és nem a hit szemüvegén keresztül nézi, és azt mondja, hogy ez mind hiába valóság.
That's what he says.
Ezt mondja ki.
And he concludes in the end of the book of Ecclesiastic that all is empty, and he says the conclusion of the matter is that we need to fear God.
És ennek a könyvnek a végén megvonja az egyenleget, és azt mondja, hogy minden hiába való, és az egyedüli dolog, aminek értelme van, az Isten félelme.
Because Solomon is a man who's tasted it all.
Mert Salamon volt az ember, akinek úgy mindenki jutott, amíg mindenbe bele tudott kóstolni. És ő az, aki azt mondja,
it's empty.
Hogy ez mind hiába valóság.
If anybody can tell us about womanizing and it's empty, he could.
Hogyha a nőcsábásságról lehet valamit mondani, akkor mondjuk ő biztos tudna. És azt mondja, hogy ez is hiába valóság.
Building projects.
Minden, amit elérsz az életben, bármi is, amit fel tudsz mutatni,
wisdom.
Ez hiába valóság. A bölcsesség.
Maybe wisdom's the answer.
The answer?
Maybe that's the answer.
Lehet, hogy a bölcsesség mégis az, ami a válasz.
Solomon wrote over 1,000 proverbs.
Mert nagyon sok száz példabeszédet írt Salomon.
But life was despair.
De az élet mégis csak egy nagy kétségbeesés.
Is that's what he's saying? Life is futile. It's empty.
Mert ő ezt mondja, hogy az élet az hiába való.
Apart from God.
Istentől, ha nem Istennel élet.
He would agree with the atheistic philosophers today.
Ő egyetértene a mai ateista filozofistákkal.
Nihilism, however you say it.
A nihilizmussal kapcsolatban.
That there is no meaning. If there is no God, then we are just all accidents.
Hogy nincsenek semminek értelme Isten nélkül. Mi mindannyian csak egy balesetnek a végterméke vagyunk, és minden csak illúzió valójában.
Jesus said to the woman at the well.
Jézus azt mondta a kútnál az asszonynak.
Drink of this water.
Ebből a vízből igyál.
And you'll thirst again.
És akkor nem leszel szomjas soha többé.
That's in essence what Solomon was saying. He just remained thirsty from all the pursuits of life. He remained thirsty from all the pursuits.
Salomon ezzel ellentétben pedig egész életében szomjazott valamire, és mindig valami új dologgal akarta a szomját oltani.
Drink of this water and you'll thirst again.
De ha ebből a vízből iszol, akkor ez a szomjadat fogja oltani.
But Jesus said in John 4.
Jézus azt mondta a János 4-ben.
Whoever drinks of the water that I will give will never thirst.
Hogy az, aki ebből a vízből iszik, az soha nem lesz szomjas újra.
Jesus shows us there is a way out.
Jézus megmutatta nekünk, hogy ebből a hiába valóságból van kivezető út.
That there is something that satisfies.
Hogy van valami, ami teljesen meg tud minket elégíteni.
What Solomon couldn't find.
De Salomon ezt nem találta meg.
Jesus says there is a reality.
Jézus azt mondja, hogy van ennek valósága.
The life of Christ.
A Krisztus élete.
Who said I am the way, the truth, and the
life. Ő mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet.
So who was Solomon?
Tehát ki is volt Salamon?
He was a man that had a heart after God initially.
Eredetileg egy olyan ember volt, egy olyan jellem, aki Isten szíve szerint való volt.
But Solomon had a heart after the world.
De Salamonnak a szíve a világ fele fordult.
And he found it to be totally empty in the end.
És a végén, élete végén, azt látta, hogy ez mind hiába való volt.
It's interesting, as wise as he was.
Érdekes, hogy amennyire bölcs volt ő.
Who do we remember more, Solomon or David?
Mégis kire emlékszünk inkább jobban, Salamonra vagy Dávidra?
Solomon's wisdom.
Salomon bölcsessége.
David is passion for God.
És David szenvedélye Isten iránt.
You see, you can have all the wisdom in the world, but if you don't have love, the love for God, it's nothing in the
end. Hogyha az egész világ bölcsessége is a tied, de nincs egy égő szeretet benned Istenért, akkor ez nem ér semmit.
Let these guys speak to you.
Hadd beszéljen ez a három élet ma nekünk.
Let's find ourselves becoming more like David.
Hogy legyünk mindannyian mindinkább olyanok, mint Dávid.
Let's pray.
Imádkozzunk.
Father, we just thank you for the examples in the Word.
Uram, köszönjük ezeket a példákat a Te igédben.
We thank you that in you there's no condemnation.
Köszönjük, Uram, hogy Te nem kárhoztatással nézel ránk.
If in these lives today we find conviction in our hearts.
Uram, hogyha azt látjuk, hogy ezek az életek szólnak hozzánk is, megítélnek minket a szívünkben.
We see Solomon, we see Saul.
Látjuk Salamont, meg látjuk Sault.
Let us remember, David, that we can turn to you and strengthen ourselves in you today.
Uram, hogy emlékezzünk Dávidra, hogy mi is ugyanúgy oda tudjunk hozzád fordulni és tőled erőt nyerni.
And you will heal us.
És te meggyógyítasz minket.
And teach us.
És tanítasz minket.
And form us after the image of Christ.
És Krisztus képmására formálsz minket.
In Jesus' name we pray.
Jézus nevében imádkozom.
Amen.
Amen.
Amen and God bless you.
Isten áldjon titeket.